Isten igéjét Márk evangéliumából fogom olvasni, a 11. rész első versétől, a 10. versig. Tehát Márk evangélium a 11. részének első versétől fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. És mikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elküldött kettőt tanítványai közül, és mondta nékik: eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja, hogy miért teszitek ezt, mondjátok: az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmentek azért, és megtalálták a megkötött vemhet az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondták nékik: mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ők pedig feleltek nékik, úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátták őket. És odavitték a vemhet Jézushoz, és rátették a felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan pedig a felső ruháikat az útra tették, mások pedig az ágakat szedtek a fákról, és az útra hányják. Akik pedig előtte mentek, és akik követték, kiáltottak mondván: Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, áldott, ami atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban! Drága megváltunk, köszönjük neked, hogy megérkeztél hozzánk is most ezzel az üzenettel, ezzel az igével, történettel, amely igaz történet, veled történt meg. Urunk Istenünk, akkor nagyon örültek a te érkezésednek az emberek, de félreismertek téged. Szeretnénk, Uram, mi is örülni, de úgy, hogy igazán megismerünk téged. Ebben adjunk most segedelmet, igét magyarázó élő szellemed. Amen. Ünnepre készül Jeruzsálem ezekben a napokban, amelyeket olvastam is, vagy egyik napnak az egyik momentumát, részét olvastam a Szentírásból. A húsvét ünnepére készülnek, és érkeznek a zsidók egyre másra Jeruzsálembe. Most már gyülekeznek, most már érkeznek egyre többen, és ez mindig egy felfokozott lelki állapot. Ugye, ha hozzátesszük azt is, hogy nem olyan könnyen utaztak ők, mint ahogy mi most egy konferenciára, hát nekik is évenként volt egy pár konferenciájuk, egy ilyen ünnepség, Istentől készített, rendelt és parancsolt, előírt ünnepség. Erre az ünnepségre érkezik a nép, és ezeknek az ünneplőknek a sorában, az érkezőknek sorában van ott az Úr Jézus Krisztus is. Hát őt veszik körül ezek az ünneplők. Azért, mert látták azokat a csodákat, amelyeket az Úr Jézus cselekedett, és körülveszik, és ünneplik, és valamit várnak az emberek az Úr Jézustól. A zsidó nép annak idején a római uralomnak fennhatósága alatt állt, elnyomás alatt élt. Nagyon sokat szenvedtek ezektől a rómaiaktól. Gondoljunk csak a betlehemi gyermekgyilkosságra. Hogy egyszer csak gondol a római uralkodó, valamit kipattan a fejéből egy gondolat, és öljétek meg a gyermekeket. Hát se szeri, se száma nem volt az ilyen erőszakos cselekedeteknek, beavatkozásoknak. Nagyon gyűlölte a zsidó nép a rómaiakat, és le akarta rázni ezt az uralmat a vállairól. Úgy gondolták emiatt, hogy hamarosan elérkezik majd az a uralkodó, Dávidnak a fia, akiről a proféták már előre beszéltek, hogy egyszer majd meg fog érkezni, és az ő uralma alatt majd a zsidóságra egy újabb fénykor vár, aminek talán soha nem is lesz vége, és majd ők fognak másokon uralkodni, ő rajtuk nem fog már senki, kivívja a népnek a szabadságát, ez a messiás, ez a szabadító, ez a Dávidnak a fia. hát nem álltak nagyon messze az igazságtól, csak éppen több mint 2000 év választotta el őket az időponttól. Valóban el fog jönni majd a Dávid uralma a zsidó népnek az életében, amikor majd minden nemzet oda fog járulni, és az ő Isten tiszteletüket fogja követni, felvenni. 10 pogány férfiú ragad egy zsidónak a ruhájába, amikor majd ez megvalósul, és kérik, hogy hadd menjünk mi is fel veletek az Isten tiszteletre a Sion hegyére. De hát ez még, ahogy mondtam, egy kicsit még tőlünk is odébb van, bár nem olyan messze, mint ő tőlük, de őket még több mint 2000 év választotta el ettől. Csak ők azt hitték, úgy gondolták, hogy na most van itt, ő lesz az, aki kenyeret adott, aki megmondta a farizeusoknak, megmondta a rómaiaknak, aki betegeket gyógyít és halottakat támaszt fel. Eljött az idő, itt van a Dávidnak az országa, az Isten országa. Nagy tehát a felbojdulás, nagy tehát a váradalom, nagy tehát az öröm, hogy végre itt van, év ezredek óta vártak erre a pillanatra, tehát valami hasonló lehetett a zsidó népnek az életében, mint hogyha valaki bejött volna ma reggel az imaházba, és azt mondaná, feltűnt az ember fiának a jel az égen. Jön, visszaértünk Jézus. Hát azt hiszem, hogy nem maradnánk tétlenül, legalább kirohannánk, hogy tényleg úgy van-e. Szóval őnáluk is egy ilyen megmozdulás volt, egy üdv történeti jelentőségű esemény. Amúgy is örömünnep, és akkor erre még rájön az, hogy hát ez a Dávid fia van itt, aki megvalósítja nekünk az országot. Hát erről olvasunk, hogy így köszöntötték, így várták az Úr Jézust, hogy Dávid fia, aki jön az áldott, ami atyánknak, Dávidnak országa, amely jöjj az Úrnak nevében, Hozsánna magasságban. Hát így gondolták. Persze zárójelben megjegyzem, hogy mivel nem jött be az ő számításuk, nem valósult meg egy hét alatt, hogy Jézus politikai, vallási uralomra, hatalomra tört volna, vagy hogy a rómaiakat kiebrudalta volna Jeruzsálemből, ezért mondták azt, hát ez nem is az, akire mi gondoltunk. Hát akkor feszíts meg. Többet ér nekünk egy nemzeti hős, egy Barabbás, egy felszabadító harcos, egy gerilla harcos, mint ez az ember, aki semmit nem csinál a mi népünknek megszabadításáért. Tehát ezért van a nagy pálfordulás, csak itt negatív értelemben, mert nagy-nagy váradalmakkal fogadták Jézust, de nagy-nagy csalódottság érte őket. Ebben a forgatagban, ebben a nagy ünneplésben megjelenik egy nagyon egyszerű ember, az is lehet, hogy embercsoport, akik nincsenek ott ezen a felvonuláson, nem lengetik a pálmaágakat, nem fogadják ott nagy rivalda fényjel az Úr Jézust, de úgy gondolom, hogy amikor feszíts meget kiáltottak rá, akkor sem volt, vagy voltak ott. Talán jobb lesz most egy emberről beszélnünk, ez pedig a Szamár csikónak a tulajdonosa, akihez az Úr Jézus szavasztja az ő tanítványait. Azt szeretném, ha ma délelőtt egy picit vele foglalkoznánk. Háttérben meghúzódó ember, azt se tudjuk, hogy hívták. Úgy olvassuk, hogy emberek szólították meg a tanítványokat, hogy vajon mit csináltok, és lehet, hogy valami közös tulajdona lehetett több szegény embernek ez az egyszerű kis szamár, vagy ők csak a barátai voltak, vagy a szomszédai, akik vigyáztak a szomszéduknak a csacsiára, nem tudjuk, de nem derül ki a történetből, de a lényeg, hogy akár többen voltak, akár egyedül volt, háttérember. De nem akármilyen háttérember. Egy kis alázatos, egyszerű ember, és ma ővele fogunk foglalkozni. A történetből úgy tűnik ki, hogy az Úr Jézus jól ismeri ezt az embert. Beszél róla a tanítványainak. Menjetek el, előttetek levő faluba. Feltehetően Betfagé volt ez a falu. Azt jelenti, hogy az éretlen fügék háza. Biztos sokszor nem értek be a fügék, vagy nagyon sok éretlen füge volt, de kevés ért be abból. Talán az Úr Jézusnak a fügefa megátkozása is ide kötődik, hiszen Jeruzsálem felé haladt. Ezek egész közel vannak Betánia és Betfagé is Jeruzsálemhez, Betánia mintegy 3 kilométerre, Betfagé másfél kilométerre. Hát, mint ide az én házam, körülbelül akkor a távolság. Egy kis városszéli falucska előtelepülése Jeruzsálemnek. Tehát úgy tűnik, hogy az Úr Jézus ismeri ennek a szamának a tulajdonosát. Amikor azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek oda, és ha megkérdez titeket, kérdőre von, hogy miért viszitek el ezt a szamarat, akkor mondjátok meg neki, hogy az Úrnak van rá szüksége, és akkor így jön a lényeg, és ő azonnal oda fogja nektek adni. Egyből letesz majd arról, hogy védje a saját tulajdonát, egyből megengedi majd, hogy elvigyétek. Előre mondja ezt a tanítványoknak. Hát ismeri. Az Úr Jézus ezt a tulajdonost erről az oldaláról ismeri. Ezt Jézus többször járt ott, ugye Márta, Mária, Lázár házában többször meg is szállt, amikor azon a területen szolgált, itt Jeruzsálemhez közel, ezzel az emberrel is kapcsolatba kerülhetett, és testvérek, erről az oldaláról ismeri Jézus ezt az embert, hogyha megtudja, hogy Jézusnak van valamire szüksége, egyből oda fogja adni. Hát most szeretném megkérdezni, hogy téged miről ismer Jézus? Téged is ismer. Valamilyennek mindannyiunkat megismer az Úr Jézus. Mit tud rólunk mondani másoknak? Na ez az az ember, aki. És akkor itt mi következik? El lehet vajon rólunk is mondani, rólad is mondani? Ő oda fogja adni. Ő úgy ismerem. Úgyhogy nyugodtan mondjátok, csak nem lesz semmi cirkusz, nem lesz feljelentés, nem jönnek a rendőrök, mert az egy olyan testvér, hogy amikor megtudja, hogy nekem van rá szükségem, rögtön el fogja engedni. Ez a szamár, ez már olyan nagy, akkorára nőtt, hogy már el tud vinni egy embert. De azt olvassuk, hogy még soha nem ült rajta senki. Na hát, hogyan lehet ez? Hát úgy lehet az, hogy eddig nevelgették, eddig táplálgatták, eddig etetgették, és most jutott abba az állapotban, most nőtt fel odáig, egy kis kamasz csikó lehetett, most már akár terhet is lehet rátenni, most már ember is tud ráülni. Hát ezt nagyon jól tudták a gazdái is, a szamárnak vagy a gazdája, nagyon jól tudta az Úr Jézus is, és amikor már kezdték volna befogni a szolgálatba, kezdték volna elválasztani az anyjától, más evangéliumok megjegyzik, hogy együtt volt az anyjával ez a kis fiatal szamár. Amikor kezdték volna befogni, akkor éppen, mikor már lehetett volna rá szolgálatot bízni, jön Jézus és elkéri. Pont most, amikor én akartam befogni, pont amikor én akartam ráülni, pont most viszik el, pont most kérik el. Hát testvérek, ez lehet bosszantó is, ez a fajta elkérés, felkérés, meg lehet megtisztelő is. Lehet bosszantó, meg megtisztelő a szív állapotától függően. Pont most kellett az Úr Jézusnak ezt elkérnie. Hogy úgy féltettem, dédelgettem, mint Jónás járhatott így, hogy tudtam, hogy szólni fog. Tudtam, hogy most az életemet elfordítja, mehetek Ninivébe, tudtam, hogy szeretni fogja Ninivébe. Kell ennek az Istennek ilyen kegyelmesnek lennie. Pont velem tudott így bánni, hogy elhívott, hogy elvitt, hogy azok a Niniveiek is, hogy miért nem bízta ezt másra, meg miért nem máshol gyakorolja az ő kegyelmét. Hát lehet ezen bosszankodni is, testvérek, de a mi emberünk megtiszteltetésnek vette ezt. Igen, milyen szép dolog ez, hogy éppen most nőtt fel az én kis szamaram, úgy vigyáztam rá, úgy örültem, hogy megszületett, úgy örültem, hogy már, most már kettő van, az anyja is, meg ő is az enyém. Vagy lehet, hogy az anyukája másé volt, és ezért beszél több tulajdonosról is, a Szentírás, vagy több emberről. Az anyja volt az egyiké, az új tulajé volt a kicsi, és hát most már várta, hogy most már hozzám kerülhessen. Most már nem szoptatja az anyukája, most már el lehet választani. Nem tudjuk pontosan, hogy történt, de az biztos, hogy egy zsenge volt, egy első szolgálatba álló kis jószág volt ez a szamár, és ez az ember oda tudta adni. És gondolta a szívében, milyen szép dolog, hogy ezt a csacsit, amit én egy életen át használni fogok majd, együtt fogunk majd utazni, dolgozni, cipekedni, az első szolgálat az az lesz, hogy az én uramat fogja vinni. Testvérek, az Ószövetség is azt mondja, hogy a zsenge, az első, az az Istent illeti meg. Amikor betakarították a termést, akkor nem az történt, hogy az anyuka gyorsan azt mondta az apukának, hogy hát örüljük már meg azt a lisztet, és akkor csinálok gyorsan a gyerekeknek kenyeret, hogy örüljünk az új kenyérnek, a tavalyi liszt helyett, ebből az újból csináljunk, hanem az volt, hogy na akkor készüljünk, mert felvisszük Jeruzsálembe. Az is egy olyan örömünnep volt. Megyünk és visszük a zsengét, visszük az elsőt, mutatjuk be Istennek, nem mi csapunk le rá, hanem kifejezzük ezzel a zsengével, persze jelképesen, hisz mindenünk az isteni, a hívő tudja ezt, majd erről még szó is lesz. Tehát mint egy jelképet, uram, a legfrissebb, a legzsengébb, a legszebb, a legdrágább, a legértékesebb, az hadd legyen a tiéd. És letették azt az oltára, odaadták a papuknak, a zsenge az az Úré volt. Szoktam mondogatni a fiataloknak is, sokfajta példát lehetne az életünkből mondani, de egy példát hadd mondjak, van egy-két fiatal is közöttünk, hogy olyan szép dolog az, amikor az első készfogás, az első csók, az nem valami idegené, hanem azé, akit Isten nekem rendelt. Mondtam, hogy én hitetlenként elfecséreltem ezeket a dolgokat. Nem tudtam a zsengét odaadni az Úrnak. Olyan boldogok lehetnek azok a fiatalok, akik úgy nőnek fel, hogy tudják ezt, és csak amit Isten ad, arra pazarolják ezt. De ugyanígy a fizetésünk is lehet. Hogy amikor megkapom a pénzt, akkor nem a hónap végén gondolkodom rajta, hú, még nem adtam oda a tizedet, vagy azt a részt, amit Istennek gondoltam. Hát, most már nagyon kevés, hogy fogom beosztani. Tehát az elején kell ezt rögtön odaadni az Úrnak, frissen. Most érkezett meg, és már utalom is át az Úrnak a számára. Valahogy így illik, valahogy így tanít erre bennünket az Úr, ezen a példán keresztül is, hogy ne bosszantásnak vegyük azt, hogy Isten néha a legjobbat választja magának abból, ami a miénk, hanem érezzük megtiszteltetésnek. Igen, milyen csodás, hogy az én Uram használhatja a pénzemet, az időmet, a testemet, a lelkemet. Ebben a történetben, ha alaposan figyeltünk rá, kétszer olvassuk azt a szót, hogy azonnal bementek abba a faluba, és azonnal meg fogjátok látni. Nem kell keresgessétek, melyik az a szamár, a sok csacsi lehetett akkoriban egy-egy faluban, hanem azonnal meg fogjátok látni, az első, amelyikkel találkoztok, az lesz. Azután, hogyha majd kéri, viszitek, és megkérdezik tőletek, hogy miért viszitek, hova viszitek, megmondjátok, hogy az Úr kéri, azonnal oda fogja nektek adni. Úgy látszik, testvérek, hogy itt nem volt idő a késlekedésre. Úgy látszik, hogy nem lehetett itt tárgyalni, egyeztetni. Megérkezett az Úr Jézus, nem akart ott toporogni Jeruzsálemnek a határában. Az egyik evangéliumban azt olvassuk, hogy miután Jézus itt a Márkban, hogy bement Jeruzsálembe, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. Tehát későre járt. Az Úr Jézusnak még be kellett mennie a templomba. Ott éppen körülnézett, és aztán visszament, és ott szállt meg Betániába. Azonnal kellett cselekedni. És ez a tulajdonos testvérek, ez kész volt erre. Azonnal tudott cselekedni. Nem kellett ott gyötrődjön, adjam vagy ne adjam. Csak Jézus kéri, de azért csak most én akartam ma felülni rá. Annyira feszített volt az a helyzet, és olyan könnyen tudta kimondani. Azonnal ki tudtam mondani. Vigyétek. megint hadd jöjjön egy kérdés. Nálad mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy Jézus tudjon veled valamit kezdeni? Néha nagyon el tudjuk nyújtani ezt az időt. Néha olyan sokat kell Istennek formálnia, olyan lassan tudunk engedni az ő munkájának, és nem tudunk azonnal cselekedni, pedig néha testvérek megkívánja Isten ügye, hogy azonnal cselekedjünk. Valamikor éppen Isten arra tanít minket, hogy tudjunk nyugton maradni, és ne kapkodjunk, a türelmet tanítja, más esetben viszont azt mondja, hogy bármikor legyél tetve kész, ne lephessen meg az ellenség, és ne lephessen meg a nekem való szolgálat, hanem az idő gonoszak, és ti mindenkor készek legyetek számot adni a bennetek élő reménységről, azonnal, amikor kérik tőletek, rögtön tudjatok felelni, rögtön tudjatok válaszolni, és mindig legyetek tetve készek. Ne mondjátok azt, hogy alkalmatlan az idő. Akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Állj elő az evangéliummal és hirdesd. Légy kész az Úr Jézus Krisztusnak való szolgálatra, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Mármint neked alkalmatlan. Mert mondhatod, hogy ó, nekem éppen most kell kipróbálnom az új szamaramat. Nekem éppen most jött meg a fizetésem. Én éppen most házasodtam meg. Én éppen beteg vagyok. Én éppen most öregedtem meg. Én éppen most lettem szerelmes. Ezért vagy azért most nem alkalmas. De mikor Isten kéri, és megbizonyosodsz arról, hogy Jézusnak van szüksége rá, ki kell bennünk fejlődjön, mert ez testvérek nem úgy adatik, ki kell fejlődjön bennünk az a képesség, hogy azonnal tudjunk engedni. És ez az idő kell rövidüljön. Mert valamikor megfontolom, és egy idő után azt mondom, jó, legyen meg az Úr akarata. Kell ez az idő lerövidüljön. Egész addig a pontig, mint ennek a szamárnak a tulajdonosa, hogy azonnal tudott engedni. Nem kellett időt emészen az, hogy ő megharcolja, hogy adjam-e az Úrnak, vagy ne adjam az Úrnak. Aztán még arra is érdemes odafigyelni, amit az Úr Jézus üzen. Az Úrnak van szüksége rá. Ez olyan furcsa, nem? A mennyi és föld ura, aki halottakat támaszt, betegeket gyógyít, kenyeret sokasít, azt mondja, hogy szükségem van valamire, ami nekem nincs, de te neked meg van. Ilyen kiszolgáltatott lenne az Isten fia. Ennyire ránk lenne szorulva, ennyire szüksége lenne arra, ami nálunk van, ami a miénk. Hát ha röviden akarnék testvérek fogalmazni és választ adni, akkor azt mondhatnám, hogy igen. Igen. Valami nincs neki, és valami pedig nekünk van. De egy picit árnyalni akarnám a képet, és jobban megmagyarázni, akkor azt mondhatnám, hogy nem azért nincs neki, mert nincs a birtokában, hanem azért nincs neki, mert nálunk helyezte el. Az övé az, csak nekünk adta egy időre. Milyen furcsa is lenne, hogyha valaki felfogadna egy, mai mondják, babysittert vagy dajkát, rábízna a gyermekét, hazamenne, és akkor a dajka azt mondja, na mi akkor megyünk a kisfiúval haza. Hát hogy? Hát ez az én gyerekem, én csak rád bíztam. Te vigyázol rá, megeteted abból, amit én adok, én készítek ki, és figyelsz rá, rád bízom, amíg én távol vagyok. Ugye több példázata is az Úr Jézusnak szól erről, hogy az ő javait a király, vagy másik példázatban a gazda rábízza az ő szolgáira. Egyiknek ennyit ad, másiknak kevesebbet ad, harmadiknak többet ad, és amikor visszajön, akkor kéri azt, ami az övé. Vagy a szőlő munkásoknak adja oda a gazda a szőlőt, és aztán jön a gyümölcsért, jön azért, ami az ő jogos tulajdona. Hát az Úr Jézus itt is azért jött, ami az övé. Földi szemszögből nézve talán mutathatta volna a tulajdon levelét a szamárnak, ha volt ilyen egyáltalán, az az ember, és mondhatta volna, mit akarsz az én szamarammal, hiszen ez az enyém. De a hívő ember azt tudja, hogy mindene az Úr Jézusé. Így kérdezi Pál apostol, mit van, amit ne kaptál volna. Pénzed, képességed, egészséged, tested, családod, bármit, ha említünk, a saját életünk. Mit van, amit ne kaptál volna? Testvérek, valaki a saját életéért tett egy tyúk lépést is? Hát, ha már valaki tett valamit, inkább a szüleink, ha emberiségon kell gondolkodni, igaz, senki nem döntött el. Na, én most élni fogok. Most én megszületek. Mi ezt kaptuk? Kaptuk. A szülőktől is kaptuk, de jó túllátni a szülőkön, a hívő ember látja azt is, hogy mi az élet, és ki az életnek a forrása. Én őhozzá tartozom, az övé vagyok, hogy egyik testvér nagyon aranyosan fogalmazta meg, szőröstül bőröstül. Ezt látta meg itt a testvéri közösségben, hogy szőröstül bőröstül az isteni. Hát így, szőröstül bőröstül, pénztárcástul, egészségesestül, mindenestül isteni vagyunk, és hogyha valamit kér, akkor mi az istenét adjuk oda, ami az övé, a sajátja. Ha az életemet, ha a véremet kéri, akkor is azt adom oda, ami az övé, ami a sajátja. Hát ez testvérek, egyeseknek rabság. Hú, hát akkor én egy tulajdon vagyok? Meg az én tulajdonom más tulajdona? Én csak vigyázok rá, nem is az enyém igazából? Hát ez a rabság. Hát akkor én egy rabszolga vagyok. Másoknak meg biztonság. Nekem gazdám van. Olyan jó. Valakihez oda mehetek, valakitől segítséget kérhetek, valakitől gyógyulást kérhetek, ha megsebesültem, és valakire számíthatok. Most történt meg egy héten belül másodjára, hogy az egyik gyermekem elesett biciklivel. Mind a kettő összetörte magát. Fogga kitör, ömlött a vér, össze-vissza zúzták a testüket. Hát tegnap Péter fiam figyelmeztetésem ellenére, ugye elengedte a kormányt a kezeivel, hősködött, hogy tudok menni, de százszor rászóltunk, most ezekben a napokban tanulta ezt meg, óriási bukott. Olyan jó volt neki, hogy letörölgettem a vért az arcáról, felültettem, kivettem a kicsit, Mátyást a gyerekülésből, beültettem a nagy lógyereket, és hazatoltam, mert nem tudott rálépni a lábára, annyira fájt neki. Hála az Úrnak, éppen nem tört el. Felültettem a székbe, és hazavittem. És én is olyan jó, hogy nem vagyok gazdátlan. Mert addig, amíg én tudok elengedett kézzel, hát így mondják, mert nem a kezünket engedjük el, ez egy téves felfogás, de én is gyerekkoromban mindig így mondtam, elengedett kézzel megyek. Hát elengedett kormánnyal tudunk a hívő életünkön tekerni. Addig nekünk nincs szükségünk Istenre. Akkor van szükségünk Istenre, amikor elestünk. Amikor beletörjük a fogunk, akár szó szerint is. Amikor összetörtünk és nem tudunk lábra állni. És az, aki teljesen kizárja Istent az életéből, még az is segítségül hívhatja ott. Olyan jó, hogy akkor egyszer bizonságot tettünk egy kolléganőnknek, és aztán elváltak útjaink, akkor Kálmánnal így búcsúztunk el tőle, Anita, valamit kaptál a tarsolyodba, amit tőlünk hallottál. Most nem kell neked, de mi beletettük a tarsolyodba? Ha egyszer szükséged lesz, vedd majd elő. Lehet, hogy 100 éves lesz, ha előveszi, nem tudjuk. Tehát, amikor én tudom, hogy nekem van egy gazdám, akkor mikor a saját hibámból töltem is össze magamat, vétkeztem, bűnöztem, akkor mehetek oda és mondhatom, Uram, nem tudok már járni, pedig figyelmeztettél, ültes fel, és hordozzál a te karjaidat. Tehát olyan kegyelem és olyan biztonság az, hogy én az Úrhoz tartozhatok, és mindenem az övé. Mondom, némelyeknek ez kiszolgáltatottság és rabság, nekünk meg biztonság. Lehet, hogy nem kapok annyit, amennyiből meggazdagodhatnék, de a sareptai özvegy milyen biztonságban érezhette magát, meg a gyermekét, amikor azt mondta, hogy már csak ez a kicsi van. Ezt nem adom oda, mert megesszük, aztán mi magunk is meghalunk, neked nem jut. És Isten olyan hamar el tudta végezni a szívében azonnal, hogy na jó van, hát ha az Úr nevében kéred, akkor csinálok neked pogácsát. Odaadta, ami nekik se volt elég. És milyen biztonságban érezhette magát másnak. Jé, képzeld el, Illés, van a fazékban liszt és van a tában olaj. Hát mondja Illés, hogy hát tudom, harmadnak, negyednak, milyen biztonság lehetett az? Nem. 100 liter olaj volt, és nem egy mázsaliszt, hanem mindig csak egy marék, és mindig csak egy pár csöpp. Annyi, hogy életben maradjunk. Milyen biztonságot jelentett ez ennek az asszonynak? Hát testvérek, nekünk is ne rabságot jelentsen, hogy Isten ráteszi a kezét a mi javainkra, és azt mondja, ez az enyém, te az enyém vagy, ez nekünk ne rabságot jelentsen, meg ne úgy gondoljuk, hogy Isten megrövidít bennünket, hanem jelentsen biztonságot, hogy ő megadja, és ha én neki visszaszolgálhatom, nem fogok attól megrövidülni. Befejezésül annyit szeretnék elmondani, hogy ki tudja megtenni azt, amit megtett ennek a csikónak a tulajdonosa. Ki az, aki, ha meghallja, hogy az Úrnak van rá szüksége, akkor azonnal oda tudja adni, le tud mondani arról is, ami neki kedves, ami neki hasznos, éppen most válna hasznosíthatóvá. Ki az, aki ezt meg tudja tenni, testvére? Aki oda tudja adni azt, amit az Úr kér. Én úgy gondolom, nem mindenki tudja ezt megtenni, hanem azt tudja megtenni, aki előbb kapott az Úr Jézustól. Aki előbb már kapott. Aki még nem kapott semmit az Úr Jézustól, az úgy gondolja, hogy mindez ráfizetés. Ez nem jó üzlet. Akkor én rövidebb leszek, akkor én szegényebb leszek. De ha valaki már kapott az Úr Jézustól, az könnyebben fogadni. Emlékszünk ugye arra a történetre, amikor az Úr Jézus egy házban vendégeskedik, és bejön az a régen parázna nő, és azt a drága kenetet kiönti annak a Jézusnak a lábára. És a tanítványok mondják, különösen ugye Júdás, hogy miért nem adtuk el ezt 300 dénáron, és miért nem adtuk oda a szegényeknek? Miért hagyod, hogy ez az asszony ennyit pazaroljon rád, fölöslegesen? Azért mondta ezt Júdás meg a tanítványok is, akik még ott összesuktak emiatt, mert ők nem kaptak annyit egész életükben, pedig 3 évig testközelben éltek Jézus mellett, nem kaptak annyit egész életükben, mint az az asszony. Mert lehet, hogy ők tisztességes halászemberek voltak, és nekik csak egy plusz volt a Jézus követése. De ez az asszony, ez parázna volt. Ez egy bűnös volt. Ezt megbélyegezte. Vagy miért tudott Zákeus azonnal adni? Miért tudta azonnal befogadni az Úr Jézust? Mert végre volt egy ember, aki szóba állt vele és észrevette. Nemrég beszéltem erről, hogy miért nézték őt levegőnek, sőt miért gyűlölték őt. Mert ezt a római hatalmat, uralmat szolgálta ez a lelkileg feltehetően sérült, apró növésű ember. És volt valaki, aki odafigyelt rá, észrevette és megbecsülte. Kapott valamit rögtön, és egyből befogadta. És egyből tudott adni. Az Úr Jézust is befogadni, és hamarosan megért arra is, hogy a vagyonát is szétossza, testvére. Mert akinek több bocsátat ad meg, az jobban szeret. Magyarázza el a helyzetet az Úr Jézus Simonnak, akinél a házánál történik ez a olajjal való megkenetés, aki értetlenkedik maga Simon is, meg hogy miféle nő ez, tanítványokat is rendre kell utasítani, meg rendre kell utasítani a Simont is, és megmondani azt, hogy ő jobban szeret, mert neki több bocsátatot meg. És az ő szeretete így testesül meg, hogy ő csinál valamit, tesz értem valamit. Testvérek, amikor mi teszünk valamit, vagy nem teszünk valamit, adunk valamit, vagy nem adunk valamit az Úr Jézusnak, az hűen tükrözi, hogy mi mennyit fogadtunk el Jézus Krisztus ajándékából, áldozatából, az Isten adományából. Ha mi keveset fogadtunk el belőle, nekünk nem fog annyit érni, hogy adjunk abból vissza az Úrnak. De ha mi mindent elfogadtunk belőle, akkor mindent oda fogunk tudni az Úrnak adni, szívfájdalom nélkül, biztonságban érezve, megtisztelve érezve magunkat arra, hogy mi egyáltalán szolgálhatunk az Úrnak. Mert aki több bocsátatott meg, az jobban szeret. Amen. Amen.